meg azt a fafélyűt. Megerőltetem magam, hogy halljam, de nem válaszol. Ha a beszédet nem tartja kellemesnek, akkor használjon jelbeszédet. A süket némák nyelve olyan számomra, mint az anyanyelvem. Háromszor, ötször, makacskodom és mutogatok az ujjaimmal, de nem kapok választ. Hát akkor megint csak Zsanát kell megkérdeznem. Igen, a nőkkel határozottan jobban megértjük egymást. Bár alapjában véve nem vagyok szoknyavadász. Hát hova is sodródott a maga kis magámban Tia? Ha Zsanát kérdezi, nem tudom, hol van, áll végre szóba velem Tom. Nem baj, majd az is kiderül, most magáról van szó. Mit gondol, hová vezet ez? A javítóintézetbe? A börtönbe? Iparkodjék, közel a szél. Eme bátorító felszólítás után kiszom maradék konyakomat, leteszem ellenértékét a bárpultra és elindulok. A lépcsőn egy pillanatra megállok, hogy nyakkendőmet megigazítsam, s amennyire látom, Tom már a telefonhoz rohant, a terem végébe. Boldog ember, ismeri a számot, amelyet még én sem tudok. Viszont én más dolgokról tudok. Tehát nincs okom azt hinni, hogy tisztességtelen előnye van a játszmában. Kilépek az utcára, az eső már újra tréfát űz velem. Megállok ugyanabban a kapuajban, ahol tegnap este hálatszelídítőként kellett szerepelnem. Néhány perccel később a szemem előtt elcikázik a vőlegény alakja. 100 lépésnyi előnyt adok neki, ahogy már ez kezdőkkel szokás, majd a nyomába szegődöm. Utazás az ismeretlenbe, a soron levő járat. Az ismeretlen valójában nem is annyira ismeretlen, mint ami ennek látszik. Kedves Holmes, hát hová is vezetheti az embert egy ilyen semmittevő, mint a semmittevés valamiféle barlangjába. Hosszas kanyargás után, vagy 10 utcán át, Tom behatol egy szürke bérház udvarára. Itt az ideje, hogy csökkentsem a távolságot. Szaporábban lépkedek, de amikor a lépcsőházba érek, az automata lámpa már kialt, és a vőlegénynek nyoma vezet. Felszaladok a lépcsőn, minden emeleten megállok, és azon gondolkodom, hogy ez esetben az ellenség lefülelésének 36 módszere közül melyiket alkalmazom. A negyedik emeleten azután kiderül, hogy a lefüleléshez csak fülelni kell. A balra levő lakásban olyan kibírhatatlan alárma, hogy nincs szükség különleges kiképzésre. Az aj nyilvánvalóan a vőlegényhez hasonló lényeg gyülekezetétől származik. Bizalmas közvetlenséggel söngetek, jó hosszan. Fiatal ember, modern hajviselettel, azaz eléggé összekuszált hajjal nyitja ki széles, vendégszerető mozdulattal az ajtót. Tom barátja vagyok, éljen, kiáll fel a kócos ifjú, besípett lelkesedéssel. Éppen most érkezett. Névnapom van, kerülj bejjebb, szívélyesen kezet szorítunk, és minden további kérdezősködés nélkül bevezet. A lakás minden ajtaja, a konyhaajtót is beleértve, szélesen ki van tárva, hogy nagyobb teret biztosítsanak a mozgáshoz. A meghívottak és az önmagukat meghívók száma egyébként annyira megnőtt, hogy semmiféle tér nem keletkezik. A székek és diványok tele vannak tömve mindkét nembeli fiatalokkal, akik egymás hegyén hátán ülnek. A padlón, a falnak támaszkodva, ugyancsak ürdögélnek, némelyek pohárral a kezükben, mások meg üveggel. Az ülők között, szűk folyosókon, párok táncolnak összezsúfolódva, jóformán egy helyben, és mindegyre beleütköznek mind az élő, mind az élettelen berendezési tárgyakba. Füstben úszik minden, az embernek rá kell gyújtania, hogy az legyen a benyomása, tiszta levegő cív. Körülnézek, reménykedve, hogy Tomot felfedezem, de a tekintetem Zsanára esik. A legnagyobb felfordulás, zűrzavar közepette táncol az ünnepeltnek egy másod példányával, már ami a hajviseletét illeti. Éppen ebben a pillanatban közeledik hozzátom. Amint az tőle várható, az ököljog alapján kiragadja egyesét táncpartnere karjából, és maga kerül vele. Kettőjük táncából egyébként hiányzik a tűz, voltak éppen csak helyben topognak. Zsana arca kimerült, és, már amennyire a füstben látom, gondterhelt. Tom makacsul suttog valamit a fülébe. El tudom képzelni, hogy valami ilyesfélét mond, az a vén barom, a felügyelő, úgy látszik, megszimatolt valamit, és be akar nekünk fűteni. Az egész város tűvé teszi, érted? Ha kihallgatnának, akkor köröm szakadtáig tagadj. Amíg tagadsz, semmi sincs elveszve. Hadd kísérelje meg a bizonyítást. Csak az a másik fafejű tudja, mi történt, az pedig nem fog felkelni halottaiból, hogy tanúskodjon. Tom még egyre makacsul, gyorsan suttog Zsana fülébe, és a leány egyetértőleg bólint néha. Végét kell vetnem ennek az irigylésre méltó harmóniának. A jégtörő ügyességével a tömegbe vetem magam, sikerrel átvágok rajta, és a táncoló pár mellé kerülök. Zsana vesz észre elsőnek, és döbbenten néz rám. Ezt Tomot is arra készteti, hogy fejét felém fordítsa. Tartsa be a szabályokat, fiatal ember, szólok közbe. Ne hibázza el az ütemet. Például ez a csacsacsa. Ez rock, szólal meg Tom szinte gépiesen, mintha ez az apró részlet megmenthetné. Hát éppen az a baj, hogy rock, bólintok rá, maga pedig úgy táncolja, mintha csacsacsa volna. Figyelje inkább az én lépéseimet. Ezekkel a szavakkal néhány mutatós és természetesen önkényes tánclépést teszek, a párhoz lépek, és kiragadom Zsanát a tátott szájúton karjából. Majd magammal viszem Zsanát a tömegbe, lehetőleg minél távolabbra a szerető vőlegény féltékeny tekintetétől. Hát nem mondtam, hogy maradjon oda haza, fordulok Zsanához, miközben gépiesen az egyik lábamról a másikra lépek. Amint látja, még nem szöktem át a török határon, feleli a leány, és ugyanolyan gépiesen ringatózik a zenehütemére. De az én türelmem határát már túllépte. Maga kegyetlen ember, jelenti ki a leány sírós hangon. Aztán ugyanazon a panaszos hangon folytatja, mintha időt akarna nyerni, abban a Hemingway előbeszélésben van egy magányos öregember, aki egyedül a kávéházban, mert nincs hova mennie, de szeretne maga körül tiszta és világos környezetet látni, az is az előbeszélés címe, tiszta, világos kávéház. De maga nem olvasta Hemingwayt, maga pedig nem olvasta a kriminalisztika tankönyvét, és rajta hagyta az új lenyomatát a poháron, általában butaságot butaságra halmozott, és végül, a mérg, nem mérgeztem meg, suttogja Zsana elszörnyedve, hagyjuk a deklarációkat, mindent mondj el, az estéről meg az előtről is, mindent, ami közted és Marinov között volt, Zsana körülnéz, mintha segítséget keresne, de a környezetében mindenki ringatózik, az űrzavar és füst közepette, szorosan egymáshoz simulva, még az én extravagáns stílusom sem kelti fel a figyelmüket. A leány hirtelen megvillantja Tomot. Az ifjonc az ajtóban áll, és sötét arccal figyeli mozdulatainkat. Kiolvassa a leány szeméből a hívást, és felénk indul, de én figyelmeztetően felemelem a kezem. Az oroszlán visszatorpan. Mondtam már, hogy az én türelmemnek is van határa. Ne nézelődjön, Tom kimaradt a táncból. Most maga táncol. Rajta. Nem volt közöttünk semmi sem, higgye el egyáltalában, hogy is képzelheti rólam, olyan undorító ember volt, de Tom kényszerített, hogy csapjam be, tudja miért, a pénz miatt Tomnak pénzre volt szüksége, és kényszerített, hogy szerezlek kétszer is vettem ki pénzt Marino fiókjából. Marinovot elküldtem cukorkáért, vagy konyakért, azalatt biztos voltam abban, hogy nem veszik észre, sok pénze volt, és én nem vettem el sokat. Miközben beszél, Zsana mindegy öreg irányába néz, de tekintetében most már több a rémület, mint a segélykérés. Tom egyébként is minden eshetőségre készen, vagy elszelelt valahová, vagy megváltoztatta a őrhelyét, mivel nem tudom felfedezni a tömegben. Aztán akkor este megmondta, hogy minden tud, hogy tolvaj vagyok, és hogy átad a rendőrségnek, ha tovább nyakaskodom, és hogy komolyak a szándékai, vesz nekem bőrkabátot, és a tenyerén fog hordani, meg másféle, és hogy vagy ott maradok nála, vagy egyenesen elmegy a rendőrségre, de én felkészültem az ilyesmire, és beleszórtam egy keveset a poharába az üvegcséből, hogy elaludjon. Elhallgat, mintha csak most értené meg tettének lényegét, és elaludt. Alaposan, ezt tudjuk, és kitől kapta a ciánkálit. Milyen ciánkálit? A leányi hangjában újra a vakrémület hallatszik. Az altatóval Tom azt mondta, hogy altató, a bíróságon senkit sem érdekel, hogy Tom mit mondott. Tom azt mondta, hogy altató, ismétli a leányi makacsul. És én beleöntöttem a poharába, de Marinov csak keveset ivott belőle, és nem aludt el egyre, csak azt hajtogatta, a bőrkabátról meg a sejemruháról, és a rendőrségről azután egyszer csak elváltozott az arca. Halott sápat lett, eltorzult, kiült a homlokára a verejték, elhallgatott, majd kitört, hogy rosszul érzi magát, nagyon rosszul. Helyünye, megitatják ciánkálival, és még panaszkodik, és azután mi történt, azután felállt, és azt mondta, azonnal takarodjak, és kiengedett a téli kerten keresztül, mindig arra kísérte ki a vendégeit, hogy a lakók a házban ne lássák. És hol van az orvosságos üvegő? A kertben a bokrok közt odadobtam, ezek a nők, sóhajtom, mindig kiválasztják a legeldugottabb helyeket. Két perccel később megállt a magnetofon. Végre, soha nem táncoltam még ilyen sokáig, és ilyen jól. Karom fogom Zsanát, és a kijárat felé furakodom. Hová? Kapja el a könyökömet a borzas ünnepelt, aki éppen új vendégeket terel befelé. Most kezdődik a mulatság. Virágért megyek, jelentem ki. Bánt, hogy üres kézzel jöttem. Hagyd a virágot, inkább konyakot hozz, már mindet megittuk. Jó, konyakot is hozok, ígérem nagy lelkűen. A mulatság most kezdődik. Majd villámgyorsan lefutok a lépcsőn, Zsana nyomában. Tom odalent törködik a bejáratnál. Elmegyünk mellette. Zsana feléje fordul, hogy incsen neki, de én figyelmeztetőleg megrántom a karját. Az utca már kívül. Az élen meg az esőn kívül senki sincs odakint. Tompánkonganak a lépéseink. Hátra sem fordulok, tudom, hogy Tom követ bennünket. Megállok az egyik utcasarkon, és hirtelen visszakanyarodom. Hallgass ide, tejfeleszájú, belekontárkodsz a mesterségembe. Hadd adjak egy jó tanácsot. Ha valakinek a nyomába eredsz, akkor távolból kövesd, és ne tapadj a hátához. Nem magát követem, csak várom, hogy elengedje Zsanát, hogy visszakísérjem. Ó, igen, az ifjú pár és a házasság kötőteremben voltatok már. Majd elmegyünk, azám. Majd ha fagy, na rajta, kopj le rólunk. Zsana, szólal meg az ifjú ember, és jelentőség teljesen néz a leányra. Csak semmi, Zsana, vége a házasságnak, nem látod? Holnap kezdődik a kihallgatás. Marcs innen, mondtam már, és nincs több mese. Tom végre elmarad. Zsana úgy megy mellettem, mint valami megnémult automata. Ma este nincs ernyőnk, állapítom meg, eső áztatta arcára pillantva. Otthon felejtettem, nem is vagyok magamnál, már régen nincs magánál, azért is került bele ebbe a kalamaikába. Meg sem kíséreli, hogy ellenkezzen. Tovább folytatjuk az utunkat hallgatagon. Alaposan megázunk, de számomra ez semmiség, Zsana pedig nyilván észre sem veszi. A szél hol az arcunkba, hol meg a hátunknak vágja az esőt, mintha arról gondoskodna, hogy egy tenyérnyi hely sem maradjon rajtunk szárazon. Mi történik most? Kérdezi egyszer csak a leány, mint egy önmagától. Helyén való kérdés, csak az akár, hogy későn teszi fel, jegyzem meg savanyúan. Majd futólag a leányra nézek, és megenyhülten teszem hozzá, mi történne? Nem tudom, először is alszunk rá egyet. Ebben a pillanatban a házhoz érünk. Ezúttal valóban hagyja a tréfát. Figyelmeztetem, ki nem moccanjon innen. Tekintse magát úgy, mintha házi őrizetben lenne, valaki megjelent a hátunk mögött, és tétovázva megáll. Bizonyára meghallotta az utolsó szavakat. Zsana, miféle őrizet? Á, szlavoveltárs, szólítom meg. Szeretném a segítségét kérni. Közös ismerősünk, amint hallotta, ettől a perctől fogva házi őrizetben van. Vigyázzon rá, hogy el ne hagyja a házat. Nincs gyakorlatom az ilyen dolgokban, morogja a mérnök, és aggódva néz ránk. Nem baj, felelem. Gyermekkoromban én sem értettem a gyilkosságokhoz. S lassan elindulok. A hátam mögött Georgi aggodalmaskodva kérdez valamit. Zsana dadogva válaszol, majd hirtelen zokogásba tör ki, s azután hallom a mérnök hangját. Ne sírj, nyugodj meg, minden rendbe jön. Másnap reggel az íróasztalnál ülök, a fejem búbjára tolt kalappal, cigarettával a szájamban, és várom, hogy beinduljon a gépezet. De a gépezet 8-nál előbb nem indul el, tehát van még 15 percem, éppen elég ahhoz, hogy elolvassam az újságot. Belenézek, és elolvasok néhány sort, de a gondolataim elkalandoznak. Olvastam-e